19. fejezet. Viszont látásra, mondta Dótrinak Delmar Harry a negyedik tárgyalás után, amelyet Mihály megvételéről folytatott. De ezzel a szóval Delmar Harry tévedett. Sohasem látta viszont Dótrit, mert Dótri előbb találkozott Emory doktorral. Quake a jobb hóna alatt keletkezett daganattól, olyan nyugtalan lett éjszakánként, hogy Dótri is kezdett felébredni. Mikor ez már megtörtént egy párszor, Dótri lefolytatta a vizsgálatot, és úgy döntött, hogy Quake eléggé beteg hozzá, hogy orvoshoz lehessen vinni. Ennél fogva egy szép délelőtt, 11 órakor fogta Quake-et, elment vele Emory Walter Merritt rendelőjébe, és várta a sorsát a népes előszobában. Mikor Quake aztán levette a ruháját és az ingét, Dótri így szólt.
Ezt hiszem, doktor úr, rákja van neki. Sose panaszkodott, tudja. Sosem nyafogott.
Ilyenek a négerek.
Addig nem is jöttem rá, amíg fel nem kezdett ébreszteni éjszakánként a hánykolódásával és a nyögésével. Na, látja? Mit szól hozzá? Rák vagy vadhús, valamelyik a kettő közül. Mi?
De Emory Walter Merritt fürge szeme észrevette közben Quake bal kezének merett ujjait. És a szeme nem csak fürge volt, hanem jó szem volt a leprára. Fiatal korában önkéntes orvos volt a filippini szigeteken, ott alaposan tanulmányozta a leprát, és annyi leprás beteget figyelt meg, hogy első látásra megismerte a leprás embert, ha csak a betegség nem volt a kezdet legelső stádiumában. A merev ujjakról, amelyeken megismerte a betegségnek az ideg feloszlásból eredő aneszteziális alakját, a szeme egyenesen a rothadó oroszlán homlokra szegeződött, ugyancsak anesztézia, onnan pedig a jobb hón alatti daganatra, és fejében már meg is volt a daganat diagnózisa, a lepra tuberkulotikus formája. Ugyanilyen gyorsan két gondolat suhant át az agyán. Először az az alaptétel, hogy az ember akárhol és akármikor leprás embert talál, keresse rögtön a másik leprást. Másodszor a hőn óhajtott írterrier, annak a Dótrinak a kutyája, akivel Quake már régóta együtt élt. Itt aztán megszűnt Emory Walter Merritt pillantásainak biztos gyorsasága. Nem volt vele tisztában, mennyit tud a hajó pincére lepráról általában, és nem szeretett volna gyanút ébreszteni benne. Mint egy véletlenül megnézte az óráját, hogy mennyi az idő, aztán Dótrihoz fordult.
Ezt mondanám, hogy a vére nincs rendben. Tönkrement. Nem volt szokva ehhez a legújabb életmódhoz, sem ehhez a táplálkozáshoz. Hogy biztos legyek a dologban, majd megvizsgálom rákra is, mirigy daganatra is, ám bár egyikre is, másikra is nagyon kevés a valószínűség.
És mi alatt beszélt, a tekintete egy szempillantásig odaszegeződött Dótri homlokára, arra a bizonyos helyre a szemek fölött. Ez elég is volt. Az orvos gyakorlott lepra szeme észrevette a lepra oroszlán jegyét.
Tönkre teszik magukat, folytatta nyugodtan. Gondolom, nem szándéka még beadni a kulcsot. Hát, nem mondhatnám, felelte Dótri. Vissza akarok menni a tengerre, a trópusokra, hogy kinapozzam magamból a reumát.
És hol van a reuma? Kérdezte Emory doktor. Roppant ügyesen játszott a közömböst. A kérdése szinte szórakozottnak tetszett, amikor közben visszafordult Quakehez, hogy a daganatot tüzetesebben megvizsgálja. Dótri kinyújtotta a bal kezét, és egy kicsit megbillegtette a kis ujját, hogy megmutassa a beteg helyet. Emory Walter Merritt a közömbössel lusta szemhéjak alól látszólag közömbössel látta a kissé megdagadt, kissé megmerevedett kis ujjat, amelynek sima, majdnem fényesen sejmes színű lett a bőre. És mikor megint Quake velé fordult, a szeme egy pillanatig megint megállott Dótri szemöldökének oroszlán vonalain. Aztán, mintha azért fordult volna vissza, mert az eszébe jutott, visszafordult Dótrihoz.
Á, a reuma még mindig titokzatos dolog. Szinte egyéni dolognak lehetne mondani, annyiféle van belőle. Mindenkinek megvan a saját fajtájú reumája. Nem tapasztalta, hogy merev az ujja?
Dótri nehezen mozgatta a kis ujját.
De, igen, nem olyan mozgékony, mint azelőtt volt.
Emory Walter Merritt a bizalom és megnyugtatás legmelegebb hangján kiáltott fel.
Á, hát kérem, üljön le ebbe a nagy székbe. Lehet, hogy nem tudom kigyógyítani, de feltétlenül útba tudom igazítani a legjobb helyre, ami a maga betegségének való. Judson kisasszony!
A gyakorló tápoló nőre valló megjelenésű fiatal nő beültette Daltri Dogot az elmailírozott orvosi székbe, és az orvos felszólítására hanyat támasztotta. Emory doktor beletapintotta az ujját a rendelőjében található legerősebb fertőtlenítőbe, a szeme mögött pedig Ben a fejében kigyúlt egy vágyva vágyott ír terrier képe, amely előadásokat tart a matróz negyed kocsmáiban, drótszőrű kutya és a Killenni névre hallgat. Magának másút is van reumája, mondta Daltrinak. Nem csak a kis ujjában. Itt van például egy pont, fogadni merek a homlokám. Várjon csak egy pillanatig. Ha fáj, szóljon. Különben pedig csak maradjon nyugodtan, nem szándékozom fájdalmat okozni. Csak látni akarom, hogy a diagnózisom helyese. Itt van ez az, ha érez valamit, mozduljon meg. A reumának furcsa szeszélyei vannak. Vigyeljen ide, Judson kisasszony. Fogadni mernék, hogy ilyen reumát maga még nem látott. Látja? Érzéketlen. Azt hiszi, hogy még nem kezdtem. És mielőtt állandóan szórakoztatóan beszélt, valami olyat csinált, amit Daltri Doug nem is álmodott, és amiről Quake, aki látta, azt hitte, hogy álmodja, olyan képtelen és lehetetlen valami volt. Emory doktor egy nagy tűvel próbára tette a függőleges oroszlán vonalak közötti hely kellős közepét. És nem is csak ezt az egy helyet tette próbára. Oldalról a bőrrel párhuzamosan a tű egész hosszát beleszúrta az érzéketlen, beszűrődött részbe. Quake düllett szemmel bámulta ezt, mert a gazdáján egyetlen moccanás, rezzenés, visszahőkölés sem látszott attól, ami történt.
Hát miért nem kezdi már? Kérdezte Daltri Doug türelmetlenül. Különben a reumám nem sokat számít. A néger fiú daganatáról van szó.
Magának bizonyos kezelésre van szüksége, mondta Emory doktor.
A reuma nem tréfa dolog. Nem szabad hagyni, hogy krónikussá váljék. Majd megállapítom a kellő kezelést. Most pedig, ha lesz szíves felkelni, megnézzük a maga fekete legényét.
De mielőtt Quake hátradőlt, Emory doktor egy lepedőt csapott a székre, amelynek szagáról lehetett érezni, hogy szinte a lángra lobbanásig hevítették. És mikor hozzáfogott, hogy Quake-et megvizsgálja, az órájára pillantott, mint a hirtelen eszébe jutott volna valami. Mikor meglátta hány óra, nagyon meghökkent, szemrehányó arccal fordult az orvosnő felé, és hangsúlyozottan megszólalt.
Judson kisasszony, ez komoly mulasztás. Itt vanni mindjárt 11:45, hiszen tudja, hogy pont 11:30-kor konzultálnom kell Hardley doktorral arról az esetről. Képzelem, hogy átkoz. Ismeri, milyen mérges természetű.
Judson kisasszony bűnbánóan és meghunyászkodva bólintott, mintha minden eszébe jutott volna, pedig valójában eddig a pillanatig egy szót sem hallott a 11:30-es találkozóról, noha főnöke minden dolgát ismerte.
Hardley doktor rendelője itt van szemben, a halból nyílik, magyarázta Emory doktor Daltrinak. Az egész nem fog tovább tartani 5 percnél. Egy dologban tudnillik, nem értünk egyet. Ő az eset krónikus appendicitiszének diagnosztizálta, és operálni akarja. Én azonban fiorreát diagnosztizáltam, ami a szájon át intencitálta a gyomrot, és a gyomorbaj gyógyítására szájöblögetést hoztam javaslatba.
Persze, ezt maga nem érti. Mindegy. A lényeg az, hogy rávettem Hardley doktort, hogy hozza el Granville doktort, aki fogorvos és fiorrea specialista. És már 10 perce várnak.
Rohanok.
A halba vezető ajtóban még visszaszólt.
5 percen belül itt vagyok, Judson kisasszony, kérem, szóljon ki a várakozóknak, hogy legyenek türelemmel.
Aztán bement Hardley doktor szobájába, ahol semmiféle fiorrea vagy appendicitis nem várta. Ehelyett 2 számot hívott fel a telefonon. Először a közegészségügyi bizottság elnökét, aztán a rendőrfőnököt. Szerencsésen mind a kettőt ott találta a hivatalában. Baráti hangon a keresztnevükön szólította őket, és roppant bizalmasan és nyomatékosan beszélgetett velük. Mikor visszament a rendelőjébe, szeme láthatólag nagyon meg volt magával elégedve. Judson kisasszonyhoz beszélt, de barátságának széles jó kedvében Daltrit ölelte meg.
Na hát, mondtam, ugye? Granville doktor nekem adott igazat. Rendes, fiorrea, nagyon természetes. Ez kizárja az operálást. A fog húsát és a geny tömlőket már öblítik is azzal a szerrel, amit felírtam.
Az embernek jól esik, ha igaza van. Megérdemlek egy szivart. Megengedi, Daltri úr? És mialatt a pincér rábólintott, Emory doktor rágyújtott egy vastag havanára, és hangosan tovább élvezte, képzelt diadalát a másik orvos felett. Beszéd közben elfelejtette szívni a szivarját, és hanyagul, neki támaszkodva a karosszéknek, Tétova vigyázatlansággal hagyta, hogy a szivarja végének izzó tüze hozzányomódjék Quake egyik merett ujjának a hegyéhez. Titkos intéssel figyelmeztette Judson kisasszonyt, az egyetlen, aki észrevette, mit csinál, hogy figyeljen, itt történni fog valami. A pincér nézését fogva tartotta a maga nézésével, és a szivar izzó vége állandóan rajta volt a Quake ujján. És Emory doktor nagy hangon csak beszélt. Tudja, Dotri úr, mennél öregebb leszek, annál jobban meg vagyok győződve, hogy nagyon sok a helytelenül alkalmazott és elsietett sebészi beavatkozás. A tűz meg a hús még mindig összeért. És Quake ujja hegyéről vékony, keringő füst vonal kezdett felszállani, amely egész más színű volt, mint maga a szivarfüst. Itt van például ennek a Hadley-nek a betege. Megkíméltem nem csak a vakbél operáció kockázatától, hanem az operáció honoráriumától és a szanatóriumi költségektől is. De azért nem fogok neki felszámítani semmit. A Hadley számlája sem lesz komoly. Viszont Grandville házi kezelésben rongyos $50 meg fogja gyógyítani a fioreáját. Isten bizony, egész komolyan. Ezt az embert nem csak az életveszedelemtől meg a kényelmetlenségtől kíméltem meg, hanem orvosi, ellátási és ápoló női költségekben legalább kerek $1000 mentettem meg. És mi alatt így beszélt, a Dotri szeme közé nézve, égett hús szaga kezdett terjedni a levegőben. Emory sóváron szimatolta. Judson kisasszony is észrevette, de ő megkapta már a figyelmeztetést, és nem árult el semmit. Nem is nézett oda, ahol a szivar meg az új összeértek, csak a szaglása révén tudta, hogy még mindig összeérnek. Hát mi ég? Kérdezte hirtelen Dotri, beleszaglászva a levegőbe és körültekintve. Emory doktor elvette a szivart a Quake ujjáról, és kritikus fejcsóválással szemlélte. Oda tartotta az órához, és az arca utálatot árult el. Micsoda, piszok büdös szivar. Nem mondom, hogy káposzta levél, hanem azt mondom, hogy nem is akarom tudni róla, micsoda. Ez a baj. Kitalálnak egy új, jó szivarfajtát, bereklámozzák, a legjobb dohány levelet nyomják bele, és amikor a közönség már bevette, akkor rosszabb dohányt tesznek bele, és visszaélnek a népszerűségével. Na, de az én szivarommal nem bánnak el többet. Köszönöm szépen. Még a mai szent napon áttérek egy másik fajtára. Így szólt, és a szivart beledobta egy köpőcsészébe. És Quake, aki hátradőlve ült élete legkényelmetlenebb székében, nem tudta, hogy az a szivar megégette, és 1 centiméter mélyen lepörkölte az ujja végét. Őt csak az érdekelte, hogy mikor hagyja már abba az orvos a beszédet, és mikor kezdi már megvizsgálni azt a daganatot, amely a karja alatt az oldalát fájdalmassá teszi. Dotri Doug pedig életében először és utoljára megbukott. A bukás visszavonhatatlan volt. Itt veszett el számára a szabad élet, a szabad jövés-menés, a hullámzó tenger, az ingó fedélzet, a kikötők közötti ide-oda visszahajókázás, és ez mind itt veszett el számára az Emory doktor rendelőjében, mialatt a nyugodt tekintetű Judson kisasszony nézte és csodálkozott, hogy valaki semmit ne vehessen észre abból, hogy a húsa ég. Emory doktor csak beszélt tovább, megkóstolt egy új szivart, és noha a várószoba tömve volt, nem csak hosszasan, hanem élénken és érdekesen csevegett a szivarokról, a dohánylevelekről, a töltelék dohányról, termesztésről és a szivarrá való feldolgozásáról a világ dohánytermelő helyein. Végre rászánta magát, hogy kellő távolságból szemügyre vegye Quake balját. Ami pedig ezt a daganatot illeti, mondotta. Véleményem szerint így első pillantásra ez se nem vadhús, se nem rák, de még nem is furunkulus. Véleményem szerint... Ekkor attól a koppanástól, amely a halba vezető ajtón hallatszott, olyan mohósággal egyenesedett ki, amelyet már nem is igyekezett leplezni. Intett Judson kisasszonynak, aki ajtót nyitott. Két rendőr lépett be, egy rendőrőrmester, meg egy oldalszakállas orvosi személyiség munkaköpenyben, gombjukában, szegfűvel. Jó reggelt, Masters doktor, köszöntötte Emory az oldalszakállast, aztán sorban a többieket. Adjon Isten, őrmester úr, adjon Isten, Tim... Adjon Isten, Johnson, hát
Magát mikor helyezték el a Chinatown kerületből?
Aztán figyelmesen nézte Quake daganatát, folytatta a félbehagyott mondatot.
Véleményem szerint, mondom, ez Bacillus leprae. Legszebb, legkifejlettebb átszűrődéses daganata, amilyet San Franciscói orvos valaha is átnyújthatott a közegészségügyi bizottságnak.
Lepra,
kiáltott fel Masters doktor. Ahogy ezt a szót kimondta, mindenki odébb állott. A két rendőr meg az őrmester elhátráltak Quake mellől. Judson kisasszony elfojtott kiáltással a szívére szorította a két kezét. Daughtry Doug pedig megszeppenve, de kétkedően azt kérdezte.
Mit beszél maga itt, doktor?
Emory Walter Merritt parancsoló hangon rákiáltott Daughtryra.
Maradjon csendben! Ne mozduljon!
Lassan odaérintette a szivarja égő végét a pincér két szeme fölötti sötét homlokrészhez. És így szólt a többiekhez.
Azt akarom, hogy lássák.
Aztán megint rászólt Daughtryra.
Ne mozogjon! Várjon egy kicsit, még nem vagyok kész.
És mielőtt Daughtry zavarta, megdöbbenve várt, és kíváncsi volt, hogy miért nem kezdi már Emory doktor, amit akart, a szivar tüze megpörkölte a bőrét, amíg csak a füstjét és a szagát mindenki észre nem vette. Ekkor Emory doktor a diadal éles kacagásával hátralépett. Az események következése azonban gyorsabb és rejtettebb volt, sem hogy megérthette volna. Türelmetlenül mordult rá az orvosra.
Ennyi, hát csinálja már, amit akart! És ha majd kész lesz vele, legyen szíves, magyarázza meg, mit beszél itt lepráról, meg erről a néger fiúról. Ez az én legényem, és maga nem találhat ilyen betegségeket se rajta, se rajtam.
Látadták, uraim, mondotta Emory doktor. Két egészen kétségtelen lepra eset, munkaadó és alkalmazottja. Az alkalmazott előre haladottabb stádiumban mind a két alak kombinálásával a munkaadó csak az anesztétikus alakkal, de már itt a kisúján is van nyoma. Vigyék őket! Nyomatékosan ajánlom Masters, hogy utána alaposan füstöljék ki az ambulanciát.
Hát hallja!
Kezdte harciasan Daughtry Doug. Emory doktor figyelmeztetően pillantott Masters doktorra. Masters doktor felhatalmazóan pillantott az őrmesterre. Az őrmester parancsolóan pillantott a két rendőre. De azok nem ugrottak rá Daughtryra. Ehelyett hátraugrottak, előrántották botjaikat, és dühösen fenyegetően néztek rá. A rendőrök viselkedése most már eléggé meggyőzte Daughtryt. Nyilvánvalóan rettegtek attól, hogy megérintsék. Mikor előre lépett, azok a mellkasának bökték kinyújtott botjuk végét, hogy visszatartsák. Az egyik még meg is csóválta a botját, mintha fejbe akarná vágni.
Ne jöjjön közelebb, maradjon ott, ahol van, amíg parancsot nem kap!
Emory doktor hirtelen felemelte a hátra támasztott széket, kifordította belőle Quake-et és ráparancsolt.
Vegye fel az ingét, és álljon oda a gazdája mellé. Na de, mi az Isten csodáját?
Kezdte volna mondani Daughtry, de volt barátja rá sem hederített, hanem Mastershez fordult.
Na, a lepra telep üres, amióta az a kínai meghalt.
Ismerem a maguk embereit, milyen gyávák a dezinficiálásnál. Azt ajánlom, adják oda a fertőtlenítőszereket ezeknek, hogy ők maguk fertőtleníthessék az épületet, amikor bemennek.
Daughtry rimánkodni kezdett. A harciasság elszállt már belőle attól a megdöbbentő tudattól, hogy a halálos betegség csak ugyan benne van a vérében. Oda érintette az ujját homloka érzéketlen pontjához, aztán megszagolta és ráismert a szagára annak az égett húsnak, amelynek égését nem érezte.
Ha, az Isten szerelmére, hát mit sietek olyan nagyon? Ha megkaptam, hát megkaptam. De ettől még tárgyalhatunk egymással, mint fehér emberekhez illik. Adjanak nekem 2 órát, és kint leszek a városból. És 24 óra múlva kint leszek az országból. Hajóra szállok, és...
Akárhol lesz, vágott közbe Masters, tovább fogja veszélyeztetni a közegészséget.
Masters már látta lelki szemeivel az Esti Lapok hasábos, óriási című cikkeit, amelyekben ő, mint hős, mint San Francisco Szent Györgye fog feltűnni, ott állván döfésre emelt lándzsával a nép és a lepra sárkánya között.
Vigyék őket, mondta Emory Walter Merritt, aki óvatosan kerülte a Daughtry tekintetét.
Na vigyázz, indulj!
Mezenyelt az őrmester. A két rendőr kinyújtott botokkal közeledett Daughtry és Quake felé. Az egyik vadul rájuk ordított.
Na gyerünk, gyerünk, mozgás! És csinálják, ahogy mondva van, mert beverem a fejüket. Ki felé innen? Ki az ajtón? Mondja meg ennek a szerecsennek, hogy jó lesz, ha szorosan maga mellett megy.
Doktor úr,
kérte Daughtry Emory doktort. Szeretnék egy pillanatra beszélni magával. Na, nincs idő most beszélgetni. Ez a távozás ideje. Masters, ne felejts el az ambulanciát, ha megszabadult tőlük. A menet tehát elindult az ajtón. Elül ment a hatósági orvos meg az őrmester, hátul ment védekezően előre nyújtott botokkal a két rendőr. A küszöbön Daughtry Doug kitette magát annak a veszedelemnek, hogy rögtön fejbe vágják, és visszaszólt. Doktor úr, a kutyám, maga ismeri. Majd eljutatom magához, felelte Emory doktor gyorsan. Mi a címe? Bahed Szálló, Clay utca, 18-as szoba. Ismeri a helyet, a bejárás, ott van mindjárt a Bahed kocsmánál a sarkon túl. Küldje el nekem a kutyát, akárhová is visznek. Megteszi? Hát persze, mondta Emory doktor. És egy kakadúja is van, ugye? Igen, Koki. Küldje el őt is, nagyon kérem. Este pedig vacsoránál Judson kisasszony így szólt a József kórház egyik fiatal bentlakó orvosához. Na hát, tudja, ez az Emory valóságos bűvész. Nem csoda, hogy jól megy neki. Képzelje, ma két leprás volt a rendelőjében, az egyik néger. És Emory, ahogy rájuk nézett, már tudta, mi bajuk van. Bámulatos ember. Ha elmondanám magának, mit csinált vizsgálat közben a szivarjával, ó, és milyen ravaszul csinálta. Azoknak eszük ágában sem volt, mit csinál. Na, hallgasson ide. Vette a szivarját, és